Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
Az ifjúságról szóló szinódus záró dokumentumának ismertetése. Harmadik rész.
Az Osservatore Romano Vatikáni napilap 1956. november 4-i számából. A szovjet csapatok megakadályozzák a magyar nép számára érkező segélyeket.
Interjú Kis Bertalannal, a Föderáció Internationalis Juventutem Nemzetközi Szövetség elnökével, a Summorum Pontificum római nemzetközi zarándoklatukról.
Az ifjúságról szóló szinódus záró dokumentumának ismertetése harmadik rész.
A sport és a zene világa a fiataloknak olyan lehetőséget nyújt, amelyeken keresztül jobban ki tudják magukat fejezni. A sport esetében a püspökök arra buzdítanak, hogy hasznosítsák jól a sportadta nevelési lehetőségeket. A zenét elsősorban egyfajta lelkipásztori erőforrásnak tekintik, mely a liturgikus megújuláshoz is hozzájárulhat. Szükség van ugyanis egy élő liturgiára, mely hiteles és örömteli, ami az Úrral és a közösséggel való találkozásnak a pillanata. A fiatalok megbecsülik a hiteles liturgikus ünneplést, a jelek szépségét, a prédikációk mélységét, és általánosságban véve a fiatalok közösségi bevonását.
Újból fel kell fedezni az eukarisztia imádásának az értékét, és egyáltalán annak a megértését, hogy a liturgia nem a celebráns önkifejeződése, hanem Krisztus és az egyház közös műve. A fiatal nemzedékek szeretnének főszereplők lenni az egyház életében, hiszen ők jelen vannak az egyházban, annak részét alkotják, éppen ezért nem lehet őket tekintélyi szóval akadályozni. Egy kevésbé atyáskodó és nyíltabb egyházban a fiatalok aktívabban köteleződnek el kortársaik evangelizálásában igazi apostoli munka révén.
A záró dokumentum második része a Megnyílt a szemük címet viseli, utalással az Emmauszi tanítványok találkozására Jézussal, aki miközben együtt haladt velük, kifejtette a Szentírás gazdag tartalmát. A kenyértörés során nyílik meg a szemük. Isten beszél az egyházához, így ez a találkozás a fiatalokkal teológiai helyé válik, melyben az Úr jelenvalóvá lesz, kinyilatkoztatja magát. A fiatalság egy egészséges nyugtalanság hordozója, mely dinamikussá teszi az egyházat. A fiatalok ennél fogva akár a lelkipásztorok előtt is járhatnak, ezért is meg kell őket hallgatni, tiszteletben kell tartani, és figyelembe kell venni a véleményüket, állítja a szinódusi dokumentum második fejezete. Az egyház a fiatalok támogatásával lerázhatja magáról a súlyos terheket, és legyőzheti a lassúságát.
A fiatalok számára egy másik biztos iránytű a misszió. A küldetés, ami valójában önmagunk ajándékozása másoknak, ami hiteles és tartós boldogságra vezet. Jézus ugyanis nem veszi el a szabadságot, hanem szabaddá teszi azt, hiszen a szabadság csak az igazságban és a szeretetben gyökerező kapcsolatokon keresztül lehetséges. A misszió fogalmához szorosan kötődik a hivatás fogalma az Istennel való kapcsolatban. Minden keresztségi hivatás egyben hivatás az élet szentségre. Éppen ezért mindenkinek a saját különleges hivatását kell élni az adott körülmények között. Így a foglalkozás, a szakmai hivatás, a család, a megszentelt élet, a szolgálati papság, az állandó diákonátus egyfajta erőtartalékot képez.
A spirituális kísérés egy küldetés az egyház javára, személyes és csoportos szinten. A mai világban, ahol egyre erőteljesebb a pluralista gondolkodás és a lehetőségek mind tágasabb köre nyílik meg, az egyház szükségszerű feladata, hogy segítse a fiatalokat, természetesen velük együtt keresve utakat, végleges döntéseik meghozatalában. Ez minden fiatal felé irányul, lehetnek így szeminaristák, képzésben lévő papok vagy szerzetesek, jegyesek és fiatal házasok.
Az egyházi közösség az a kapcsolati hely, amelyben az eukarisztia ünneplése során maga Jézus érinti, tanítja és gyógyítja meg őket. Ebben a kísérési folyamatban különleges szerepe van a záró dokumentum szerint a kiengesztelődés szentségének, tovább a dokumentum arra ösztönzi a szülőket, tanítókat, a papokat és nevelőket, hogy segítsék a fiatalokat az egyház szociális tanításán keresztül is. Olvassuk a fiatalokról szól a püspöki szinódus záró dokumentuma második fejezetében.
A szovjet csapatok megakadályozzák a magyar nép számára érkező segélyeket. Szalag címek az Osservatore Romano 1956. november 4-i vasárnapi számából. A felkelők rádió adói szerint Budapesten kiújultak a harcok. Híresztelések szerint tárgyalás folyik az orosz és a magyar hatóságok között. Az USA 28 millió dollár értékű segélyt irányzott elő Magyarországnak. Eisenhower elnök a következő nyilatkozatot tette közzé. Egész Amerika tisztelettel adózik ezekben a nehéz napokban a magyar nép bátorságának és áldozathozatalának, eltökélt szándékának, hogy visszaszerzi szabadságát.
Minden szentek ünnepén a Santa Maria Maggiore Bazilikában a Salus Populi Romani szűzajnak egykép előtt szentmisét mutattak be a csend egyházáért. A bazilika kápolnája csúfolásig megtöltő hívek között jelen volt az elnyomott országok számos menekültje is. A szertartás végén Mariano Strojni, lengyel prelátus, a csend egyházai nemzeteinek képviseletében hálát adott a szűzanyának Visinski és Mincenti bíborosok kiszabadulásáért és azért, hogy visszatérhettek székhelyükre. Kiszabadulásokért 12. Pius pápa szándékának megfelelően ezen a kegyhelyen is buzgón imádkoztak számos alkalommal a Nemzetközi Mária Akadémia kezdeményezésére. A hálaadó imát meghatottan és vigaszként fogadtak a jelenlévők, megerősödtek az Úr irgalmasságába és jóságába helyezett bizalomban, amelyben soha nem fogyatkoztak meg. Külön megemlékeztek a magyar szabadságharcban elesett ezrekről is.
Bole pastor panis vere, Iesum nostri miserere.
Interjú Kis Bertalannal, a Föderáció Internacionalis Juventutem Nemzetközi Szövetség elnökével, a Juventutem Magyarország vezetőjével, a Summorum Pontificum Római Nemzetközi Zarándoklatról.
Október 27-én a szinódus utolsó napján egy zarándacsoport igyekezett a Szentpéter Bazilika felé, és a rádióba jövet, magam is találkoztam ezzel a zarándacsoporttal. A gondviselés is úgy intézte, hogy ennek a zarándacsoportnak a vezetője most itt ül a stúdiumban Kis Bertalan, akit arra kérek meg, hogy mesélj nekünk erről a zarándokútról, illetve a mögött álló eszmeiségről.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ez a zarándoklat a úgynevezett Populus Summorum Pontificum nemzetközi zarándoklat. Ez 2012 óta minden évben megszervezzük, ez egy nemzetközi zarándoklat, és kifejezetten úgy indult, olyan hívek gyűlnek össze Rómában, akik a római rítus rendkívüli formájához kötődnek, illetve abban ünnepelnek. Ez az úgynevezett tridenti mise, vagy régi rítusként is a köztudatban élő szentmise forma. Az első ilyen zarándoklatnak a célja kifejezetten a hála volt, amiért 16. Benedek pápa 2007-ben Summorum Pontificum kezdetű apostoli levelével megállapította, hogy az egy és egységes római rítusnak kettő formája van. Az úgynevezett rendes forma, amely a Szent VI. Pál pápa által kiadott misekönyv, amelyet ugye mindannyian jól ismerünk.
Ez a népnyelvű.
Igen, ez a népnyelvű, ez a most elterjedt szentmiserítus, illetve a Szent 23. János által kiadott, 1962-ben kiadott római misekönyv, ez pedig a római rítus rendkívüli formája. És így gyakorlatilag az egy és egységes római rítusnak most két tüdeje van, és ezzel lélegzik. És ezek a hívek gyűltek össze 2012-ben, hogy kifejezzék hálájukat 16. Benedeknek, amiért ezzel az apostoli levéllel ezt a nagyon régóta fennálló joghézagot, vagy nem is tudom, helyzetet tisztázta, hogy akkor ez a két liturgikus forma, ez hogyan élhet egymás mellett az Anyaszentegyházban, egységben.
Van egy mögöttes nemzetközi szervezet?
Így van, több is van. Az egyik, amely ennek az arándoklatnak a rendszeres résztvevője, illetve társszervezői is vagyunk, a Föderáció Internationalis Juventutem. Ez egy nemzetközi ifjúsági mozgalom, katolikus ifjúsági mozgalom, amely kifejezetten azokat a fiatalokat tömöríti, illetve próbálja egy ilyen laza szövetségben valahogy összefogni a világ minden táján, akik maguk is a római rítus rendkívüli formája szerint ünnepelnek, és 2016 óta én vagyok ennek a nemzetközi szervezetnek az elnöke, azon túl, hogy a magyarországi csoportot is vezetem.
A magyarországi jelenlét hova kötődik?
A magyarországi jelenlét az elsősorban Budapesthez kötődik. Ott még a 2007-es Summorum Pontificum motu proprio előtt 2006-ban indultak havonta szentmisék a bíboros úr engedélyével, akkor még engedélyköteles volt. Így van, tehát a rendkívüli formájú szentmisék. Akkor havi rendszerességgel voltak ezek a szentmisék a Jáki kápolnában, és Lengyelországból utazott be egy atya, a Komorowski atya, aki időközben a Szent Péter papi testvérületnek a generálisává választották meg egy pár hónappal ezelőtt. A Szent Péter papi testvériség az ugye még 88-ra megy vissza, őket második János Pál alapította, és kifejezetten azzal a céllal, hogy őrizzék és ápolják ezt a liturgikus formát. Úgyhogy ez 2006-ra megy vissza Budapesten, majd 2007-től, ugye az említett apostoli levél után, először a belvárosi főplébánia templomban leltünk lakhelyre, és elindultak a rendszeres vasárnapi szentmisék, illetve azóta a gödöllői premontrei, most már mondhatom, hogy apátság papjainak a gondozásában a belvárosi Szent Mihály templomban ünnepeljük ezeket a szentmiséket. Rendszeres bérmálkozások, esküvők, felnőtt megtérések, felnőtt keresztelők, nagyon sok fiatal, kisgyerekes családok, úgyhogy egy nagyon élő, egy nagyon pezsgő közösségről van szó.
Mi a vonzereje ennek a régi újnak?
Igen. Ez egy érdekes dolog, és ez jó is, hogy így mondod, hiszen nagyon sokszor vannak olyan feltételezések, vagy keringenek ilyen gondolatok, hogy ó, hát ez a régi miseforma, ez csak az idősebb generációt érdekli, akik ezzel nosztalgiáznak. Érdekes, hogy szinte teljes egészében nem fedi a valóságot, hiszen általában azok, akik ezt a szentmise formát kérik, azok zömébe fiatalok, tehát egy sokkal fiatalabb generációhoz tartoznak. Nekem is egy ilyen furcsa helyzetem van, hogy nekem az úgynevezett régi rítus az új, tehát én ezzel már merem mondani, hogy felnőtt fejjel találkoztam.
Neked ez a nosztalgia.
És nekem az új rítus, tehát a népnyelvű szentmise a nosztalgia, mert én ott voltam első áldozó, gyerekkoromat közösségben ott töltöttem, tehát nekem inkább az a régi és a nosztalgikus, ez pedig az új, ami valami egészen friss, egészen újnak tűnik. És ami elsősorban vonzó lehet, az a stabilitás, az az állandósága, hogy egy éves olvasmányciklusa van, minden szentmisén biztosan mindig ugyanaz történik, és ugyanúgy történik, ezért aztán az asszisztenciának is könnyebb dolga van, a szkólának is könnyebb dolga van sok esetben, mert egy éves anyagot kell megtanulniuk, mozgatniuk, stb. És ad egy ilyen stabilitást tulajdonképpen.
Ugyanakkor a másik meg gazdagabb, nem? Mert több lehetőséget ad, az igaz, hogy 3 évre elosztva.
Igen, igen. Csak ugyanakkor viszont az egy nagy felelősség is, mert pontosan azért, mert gazdagabb szentírási anyagot mozgat. Ezért sokkal nagyobb felelősség van véleményem szerint a celebránsokon, tehát az atyákon, hiszen sokkal gazdagabb anyagot kell tudni magyarázni. Tehát a szentírás szövegének megértéséhez az kevés, hogy nyílt nyelven van, hogy nyelvtanilag regisztráljuk a mondani valóját. A szentírást azt magyarázni kell, annak kell, meg kell adni az egyház hagyományában gyökerező értelmezését, és egy sokkal bővebb szentírás szöveg állomány, ami mozog a rendes formában, az óriási lehetőség, de sokkal nagyobb felelősség is.
Hát én álltam elébe ennek, mert én nagyon örültem annak a kihívásnak, hogy egyszer egy Máté, aztán egy Márki, aztán egy Lukácsé van, a János meg átszőfőként a nyári időszakot, hogy akkor a 4 evangéliumon keresztül megszólaló Jézus Krisztus teljes üzenete érjen el bennünket. Tehát van ebben olyan rész, amelyik hol itt, hol a másikban, gazdagabb vagy kevésbé gazdagabb. A fontos az, hogy hogyan tekintünk egymásra is. És te hogy érzed, hogy mennyiben lehet ezt a most még sokszor gyanúperrel a másikra tekintést valahogyan kioldani, és azt mondani, hogy mi mindannyian pápai jogcímen ugyanolyan római katolikusok vagyunk.
Igen. Ez tavaly épp itt Rómában a 2017-es nemzetközi zarándoklatunknak a nyitó konferenciáján hangzott el. Robert Sara bíboros, az istentiszteleti szentségi fegyelmi kongregáció prefektusa részéről, hogy kifejezetten arra szólította fel a zarándoklat résztvevőit, hogy ne nevezzétek magatokat tradicionalistának, és ne hagyjátok, hogy mások így nevezzenek. Ti katolikusok vagytok. Igen. És ez egy rendkívül fontos üzenet, hogy a bár periférikus jelenség, nyilván nem egy mainstream jelenség, és ezért sokkal szűkebb merítés van ezekben a közösségekben, egy eléggé réteg dolognak is nevezhető, de ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy akkor ez valami más. És én szerintem az lenne egy nagyon fontos előrelépés, hogyha nem a külsőségekkel foglalkoznánk, egyik oldalon sem, már ha oldalakról egyáltalán lehet beszélni, tehát ne a külsőségekkel foglalkozzunk, hogy most ki hogyan misézik, sokkal inkább azzal foglalkozzunk, hogy akkor az a közösség, az a személy, az a másik ember, ő kicsoda, miért van itt az egyházban, és milyen adományokkal tudja gazdagítani az egyház közösségét, és menni előre ezen a zarándok úton, amelyen mindannyian közösen veszünk részt.
Igen, és akármelyik legyen is a forma, mindig a benső hitelesség a lényeg. Hiszen Jézus Krisztust ünnepeljük, tulajdonképpen nem a forma a fontos, hanem akit ünneplünk.
Így van.
Lenne még egy kérdésem. A Szent Péter Bazilika felé vonultatok, akinek az élő Péter most Ferenc pápa.
Így van.
A vele való kapcsolat?
Minden évben, amikor jövünk a zarándoklaton, a minden év, hát ugye még ez annak idején 16. Benedek pápa idején kezdődött, de ez a hagyomány ez megmaradt, hogy amikor ez a közösség megérkezik a Szent Péter Bazilikában, akkor még mielőtt bármi történik, Ferenc pápának az üdvözlő üzenetét azt az egyik püspök, általában Pozzo érsek, az Ecclesiadei Bizottság főtitkára szokta felolvasni, és minden egyes alkalommal Ferenc pápa köszönti az arándokokat, apostoli áldását adja, és imádságáról biztosít minket, amellett persze, hogy kéri a mi imádságainkat is ő érte.
A Szentlélek áldása legyen rajtunk az egyház egységén. Köszönöm a beszámolót.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kis Bertalannal, a Föderáció Internacionalis Juventutem Nemzetközi Szövetség elnökével Páter Vértes Aljai László készítette az interjút. Kövessék híreinket a megváltozott Facebook oldalunkon is. Májusban a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének Facebook oldala integrálódott a Vatican News globális Facebook oldalába. A változás miatt követőink most néhány lépéssel biztosíthatják asztali gépükön vagy tableten, hogy továbbra is megjelenjenek bejegyzéseink saját hírfolyamukban. A saját Facebook fiókjukat megnyitva, a jobb felső sarokban található legördülő menüben kattintsanak a hírfolyam beállításokra. A megjelenő oldalon válasszák ki az elsőként megjelenők beállítása című menüpontot. Egy listát találnak a kedvelt oldalak és ismerőseik felsorolásával. Itt keressék meg a Vatican News ikonját. Ha az első sorokban nem jelenik meg, a bal felső részen a lista fölött kiválaszthatják, hogy csak az oldalak listájában kívánnak keresni. Itt kattintsanak a Vatican News ikonra. A csillag megjelenése után az új beállítást a kézgombbal tudják elmenteni. A Vatican News Facebook oldalán a fedőkép alatt a kedvelés, a követés és a megosztás opciók mellett található három pontra kattintva válasszák ki a régióváltás lehetőséget és az ország felsorolások közül Magyarországot.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus! Mária.
a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Szeretett testvéreim!